Függő. Kapkodásunk csak a sietségnek szóló színjáték legyen. Ne hátráltasson. Ne győzze elterelni figyelmünket arról, aminek kéznél kell lennie, ahhoz, hogy feltartóztathatatlanok legyünk, felismerhető a személyünket azonosító idegennek is, és amikor, mint egy sípszóra megmerevedünk, olybá tűnhet, mintha megtorpannánk. Pedig csak a mozgás első állomása ez. Egy ülésen rostokolva úton lenni, fásultan és kelletlen türelemmel várni valamire, ami majd felemel és továbbít, valahol otthagy, átszálló városokban, ahol még átmeneti szállás után sem kell néznünk, s amelyekből csupán a várótermet ismerjük, belakva egy-egy arcot, a máló vakolat egy-egy arcszerű felületét, ráncokat és fintorokat a kifejezéstelen kiszögellésekben, elegyedve vagy kívülről hallgatva mások moraját, miközben útravalónkból falatozunk, eltorlaszolva járatainkat a szorongás előtt, amiért nem kívánatosnak érezzük magunk ezen a tájon, hisz így vagy úgy megtörjük ennek a pusztaságnak a nyugalmát, térképünk zörgetésével legalábbis a csendjét. Idegenek vagyunk, akiknek jelentéssel, bármilyen jelentéssel telik a hosszabbuló várakozás, a pillanatonként kiderülő percek, nem várt ráadások, miközben mohón, de étvágytalanul nyeljük meg szíjasodott szendvicsünket, s noha még messze vagyunk attól, hogy elérjük úti célunk, a gyomrunkba futó vér és telítettségérzet hatására lassan oldottabbá válik ez az átmenet, ez a jegenye fákkal recézett körvonalú tünet együttes, jelenlegi közegünk, amin belül vagyunk már, miután az állandó lassításban haladó szerelvény végig vonszolt a porták dísztelen hátsó kertjei, a hulladék égetők füstölgő kupacai és a legelni kikötött kecskék, kapirgáló baromfik mögött, mintha láthatatlan és hangtalan jelenésként mögéje lopakodhatnánk mindennek, mintha lehetséges volna a vágyott kívülállás, mintha valóra vált volna a szemlélődés test nélküli gyakorlata. Annyira ügyet sem vetettek ránk ezek a perifériát benépesítő elemek, a sínek mellett alvó és ásító, a talpfák kattogására is katatón kutyák. Talán csak a réten átügető őzek visszapillantásából vélhettük, zajunk füllel fogható, és mozgásunk szemmel látható. Aztán kifeszített köteleivel a kis téglaépület, az otthonában megzavart bakterrel, aki az egyenruhát félig magára rángatva engedte le a sorompót, mögötte száradó mosás, meghittség a pályák legelhagyatottabb szélein is, a leghanyagabb kiállásban is megnyugvás, hogyha nem is rendben, de jól van, ami van, a tákolmányok és az átmeneti útvonalak rajzolatában, a forgalmatlan jegyirodák kopásig böngészett hálózatában, ahol az ok, hogy sehol sem, az okozat, hogy mindenhol, és a kettő közt a függés. Helycsere. Emlékszel arra a házra ott a Malomárkon túl, amelyről mindig megállapítottam, hogy pont olyan, mint a sarkibolt épülete az utcánkban, ahol felnőttem, talán már untad is, hogy elég volt meglátnom, valahányszor esténként arra sétáltattuk a kutyát, ahhoz, hogy rám telepedjen valami bárgyú nosztalgia egy nélküled élt korszak iránt. Amikor ágyban fekvő nagyapám nem kívánt már semmit, eszébe jutott, hogy elszalassza apámat tejkaramelláért a sarokra, de ne a boltból hozzál, kisfiam, hanem a falra szerelt stolverk automatából. Azóta is keressük a csavarok helyét, hol lehetett, ha egyáltalán volt valaha. Mert valószínűbb, hogy nagyapa visszatért egy korba, melyet távolisága helyé változtatott. Hosszabb idő után a városodba vetődve arra vágytam, hogy egy volt szomszéd nyomában betévedjek az udvarotokra, szétnézni, mi változott. Így értem ki arra a sarokra, ahol változatlanul állt a masszív épület, de valahogy most nem ismertem fel benne a sarkiboltot, amelyen soha nem volt egy karamella automata. Viszont abban a korban kívántam volna élni, amelyben valakivel kutyát sétáltatok. Egy strucc tenyésztő nyara. Hátulra ültünk be, egyszerre vettek fel minket. A francia orvostanhallgató az aznapi híreket böngészte mellettem, a sofőr hangosan hallgatta a zenét, néha átkiabált valami választ a mellette ülő lánynak. Új gazdagok, gondoltam, román aranyifjak. Honnan van ilyen jó kocsia? Kérdezte váratlanul a francia, lágy, könnyű akcentussal. Talán a pénzügyben dolgozik, vagy biztosítási ügynök? Először meg sem hallotta. Hasítottunk az autópályán. Aztán, hogy az építészmérnöki egyetem hallgatója, a barátnője pedig IT-fejlesztést tanul, a francia elismerő csettintést hallatott, amelyet levágólagos A hang követett. Majd akkor bizonyára gazdagok a szülők, hát ahogy vesszük, jött a feszengő, némiképp mégis büszke válasz. A csettintés aztán az út végéig többször visszatért, mindannyiszor a helyi viszonyokra vonatkoztatva, vagyis a helyiek számára kényelmetlenségükben is megszokott, a jövevény számára újszerű, de az érintettség hiányában kényelmes jelenségekre, úgy mint gazdasági helyzet, szociálpolitikai berendezkedés, kulturális szokások. Azon is csodálkozott, hogy kisebbségi létemre ilyen jól beszélek az ország számomra idegen nyelvén. Pedig meg kell hagyni, ő jobban beszélt. Marseille! Ezt is úgy ejtette, hogy egyikünk sem tudta volna utána mondani. Félhangon futotta át a legfrissebb támadásról szóló rövid hírt, amit elsőre megértettem egy szó volt. Couteau. S amit másodjára, mort. Ismertem ezt a nyelvet. Idegen volt, mégis jól ismertem. Kibomlott körülötte a szemantikai mező. Egyből láttam a kiszáradt, poros hegyoldalt a megsemmisítő verőfényben, a dűnéken hatalmas fekete ciprusok, a kőszínű masztixfák övezte roppant sima öböl, ahol az ember jelentéktelen, a víz súlyos és néma, a naptüze gyilkos hullámokban zúdul alá. A tengerparton minden reggel olyan, mintha a világ első reggele volna, és minden nyári este a világ végét ünnepli. Multiple coup és radicalisé. Jobban odafigyelve még ezeket is kihámoztam. Pár sorral alább kiderült, a tettes már ott nőtt fel. Helyi lakos, másodgenerációs, egy rendőr lőtte le, miután több szemtanú szerint Allahu Akbart kiáltott. Miután kiszálltunk, együtt mentünk még egy darabon, az albérlete és a központ egy irányba esett. Még megkérdeztem tőle, miért pont ide, miért pont ezt az országot választotta arra, hogy éveket töltsön benne. Az egyetem miatt, mondta. Sokkal olcsóbb, mint bárhol, és már nem is érzi magát egyedül, hiszen lassan külön kis negyedük van benne a franciáknak, akik közül legtöbben arabok. Jól esett egy közös idegen nyelven csevegni, és hogy hevenyészet összetartozásunkat egy finom és odaillő utalással megpecsételjem, egyúttal utólagosan és legitimálva rácsodálkozását a drága autóra, amelyben olcsón utazhattunk, megvillantottam egy másik, emelkedettebb dimenzióját a bekebelezhető javaknak, és megemlítettem Camus nevét, tőle ismertem a kutószót, mondtam. Tudja, kiről van szó, mondta, nem túl határozottan, bár nem olvasott tőle semmit. Nem érdekli az irodalom, vonta meg a vállát. Persze, bólintottam buzgón, nem is azért, csak mint egy mellékesen jutott eszembe. Annyira lesújtott, hogy az első francia, akivel beszélgetek, nem ismeri a prototípust, A sok másolat és hamisítvány közül nem villan ki vakító egyértelműségével az eredeti késpenge egy tengerparton heverő test kezében. Aztán elkanyarodott a bentlakások felé. A kőfal mellett hiába néztem utána, nem fordult vissza. Azt hiszem, telefonálni kezdett. Kihultam a fejéből, ahogy hátat fordított, mintha soha nem is találkoztunk volna. Bár kétségtelen egy ilyen alkalmi úton együtt utazók, a kénytelenül megosztott téren kívül nem osztoznak másban. Kivéve, ha úgy alakul az utazás maga, hogy az megpecsételi sorsukat, közös véget kerekít a párhuzamos életeknek, mint a leszakadó Szent Lajos király hídja. Álltam ott a sarkon még egy darabig. Ismerősöm, akihez megérkeztem, egy struccokról szóló természetfilmet hozott szóba, amelyet azelőtt látott egy francia adón. Tudtam, hogy például azt kérdezte, hogy a násztánc napokig eltarthat. Az egymást választó példányok pihenés nélkül üldözik egymást étlen szomjan a sivatagban, addig, amíg ki nem fulladnak. Akkor egymásba esik hím és nőstény, bódultan egyesülnek, a tojásokat felváltva őrzik, a nőstény nappal, a hím éjszaka, a fekete kakas szinte láthatatlan a sötétben, talán akkor több a leselkedő veszély is. Aznap éjjel strutz tojásokkal álmodtam, hogy ezeket a tojásokat és a forró homokdűnéket a szobámban őrzöm, nagy teljesítményű izzók fényében, a francia orvostan hallgatóval együtt. És amikor kikelnek, kinyitjuk nekik az ajtókat, és szélnek eresztjük őket, ráúszítjuk a világra ezeket az oszlopokon közlekedő antropocén dinoszauruszokat, rájuk bízva a boldogulás útjait. Biplán. Meggyőződésed, hogy éjszakon fogok élni. Pontosan hol? Valahol éjszakon. Nem kizárt, vonz a nagy kékség. Az éles tiszta szürkület való nekem. Bár nem töltődöm szívesen előképekkel előmelegített öntőformákba. Tagadhatatlan, hogy ez időtájt éppen V foglalkoztatott. Leríhatott rólam valami halvány protuberancia, a szemem alatti hűvös karikák árulkodtak. Csak láttam őt, de nem tudtam, mit érez a végtelenre fókuszáló teknővölgy mélyén. Egy logika szerint működnek, ő meg a fjord, de egyikük sem akar redundáns lenni. Fehér zajnak ott van a vízesés, fehér csendnek a hó. Olvasható, hogy V egy olyan repülőgép propellert is tervezett, amely nem a dugattyús rendszerrel működik. Ahol a propeller maga a motor, s hogy később azért is épített faházat a legmélyebb fjordba, hogy a világ szeme elől odarejtőzhessen szerelmével, aki azonban fel nem mérhető veszteséget hagyva maga után, lezuhant egy bombázó biplán tesztpilótájaként. A fából készült falak mára eltűntek, a kő alapot visszafoglalta a természet. Szemben a túlparton település dereng. Elég távol, de elég közel ahhoz, hogy hiánya ne legyen elveszejtő. Már éppen elindulnánk a rosszul jelzett csapáson, amikor kijelented, biztos vagy benne, hogy én valahol éjszakon fogok élni. Te meg valahol messze, délen. Möbius hurok. Sietve búcsúzkodsz egy régi hangtól a karácsonyi világítás alatt, aztán feltöröd a lopott diókat, és a héjukat nem teszed vissza a zsebedbe, mert reggel úgyis kiseprik az egész várost. Hazamenet veszel két üveg sört, pedig egyedül vagy. Sokáig sütteted a szemed a képernyővel, az engedélykérésekben sincs semmi új, vissza kellene venni ismerősnek, csak hogy akkor észrevenné, hogy nem az, kutyaszorító, vizes nyolcas, sár lett belőle nem tisztaság. Pont amikor feladnád, megjelenik a buborék, felfüggesztett fatörzsek himbálóznak egy videóban, váratlanul ér, hogy állapotod pontos leképezése éppen egy akasztott erdő, kivéreztetett faszaguk van, írja. Véletlen tárcsázás után felhív, hangja Möbius hurok, távolodva kanyarodik beléd, az idegen szavak felől érdeklődik, majd egyszer csak arról kezd beszélni, hogy melyik országban élne leginkább. A mostaniban már mindenütt betörőket lát, akiket az elálló fülükről lehet azonosítani, nehezen, mert a kapucni alatt sapkát hordanak. Aztán megkérdezi, hogy te hol szeretnél élni. És belealszik a fehér faházakba, amelyek félmérföldenként követik egymást. Az első tavaszi. Lélegzetvételük kapkodóvá válik, amint a teraszos, keskeny telken egymás nyomába lépve keresik a megfelelő helyet. Ez az első tavaszi nap, amikor ők ketten megjelennek. Egyikük csemetét hoz a vállán, másikuk nyitja a kaput. Az ösvény aljában melléjük szegődött kutya eddig kíséri őket. Bátortalan vágyakozók, látszik félszeg, egymást előreengedő mozdulataikon. Ahogy érzékelik egymást a tájban, ahogy irányzanak egymás felé, mágnestük, csillapító folyadékkal töltött szelencében. Levetik a kabátot, gödröt ásnak, betemetik a gyökereket. Áldomást isznak, botlott csantanak a törzse is. Az egyik szavakat mond, de gondolatai máshol járnak. Mélység és magasság latinul ugyanaz. A köztes tér, köztes idő is. A szótlan, végtelen párbeszédet folytat magában a másikkal. Ez köti le. Szabadon foglak, gondolja, és elmosolyodik. Felváltva öntik egymás kezére a meggyűlt esővizet. A poharakat visszaviszik a faházba, bezárnak. Távozóban a karjukra veszik a kabátjukat, kimelegedett. Szokatlan még ez a vakító fény. Sosem mennek ennél messzebbre, ezért még csak sietniük sem kell, hogy időben visszaérjenek.